Színpad.
Arcok, hangok, a színház, a képzőművészet, a film világából. Helyszínek, ahol otthon érezzük magunkat.
Színpadkép.
Józsa Ágnes műsora minden szombaton 19 órakor a Civil Rádióban.
Színpadkép.
Két hét múlva indul a 44. Magyar Filmszemle. A Magyar Filmművészek Szövetsége és a Budapest Film együttműködésében február 3-a és 9-e között a budapesti Corvin moziban rendezik meg a 44. Magyar Filmszemlét. A nagyszabású ünnepi eseménysorozatra minden 400, 2023. januárja óta készült magyar filmet neveztek az alkotók összesen 8 műfaji kategóriában. A közönség és a teljes filmszakma a szemle keretében együtt tapasztalatja meg, hogy hol jár, merre tart, és mit jelent a magyar film a jelenkorban. A 13 év után újjászületett budapesti seregszemle elsődleges célja az, hogy a magyar filmért érdeklődő nézők és alkotók újra találkozhassanak, és jó hangulatban beszélgethessenek egymással közös dolgainkról, és főként a 44. Magyar Filmszemlén vetített filmekről. A játékfilmes zsűri tagjai Erdély Mátyás operatőr, Flikauf Bence rendező, Havas Ágnes producer, Sándor Pál rendező, Sel Judit színész. Rövidfilmes kategória zsűri tagjai Dusz György producer, Pápai Zsolt filmesztéta, Szilágyi Fanni rendező. A dokumentumfilmes mezőnyt bíráló zsűri névsora Balogh Rita producer, Hartai László rendező, Hegedűs Péter rendező, Kertész Márta televízió szerkesztő, Megyesi Gabriella rendező. Az animációs filmek zsűrije Glázer Kati rendező, Iványi Bitter Brigitta producer, Magyaros Éva rendező, Orosz István rendező, Úri Gábor rendező. A kísérleti filmes kategória zsűri tagjai G. Horváth Mihály filmesztéta, Szemző Tibor rendező és zeneszerző, Szilágyi Kornél, Igor Buharov rendező. A televíziós sorozatok zsűrije Bodzsár Márk rendező, Vecsernyés János operatőr, Závorszky Anna producer. Az ökumenikus zsűri tagjai Hajnal Ágnes, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat kommunikációs igazgatója, Rubovszky Rita, a Ciszteri Iskola Központ igazgatója, Hidas Judit, az Egységes Magyarország Izraelita Hitközség kommunikációs igazgatója, és Orosz Gábor Viktor evangélikus lelkész. A filmszemlére nevezett játékfilmek előválogatásában Pataki Ágnes producer, Kovács Gábor producer, Csutak Tamás producer és Múhé András producer vett részt. A rövid filmeket Hilbert Anett filmesztéta, Pápai Zsolt filmesztéta, Buk Miklós operatőr válogatta. A dokumentumfilmes előzsűri tagjai Pintér Judit filmesztéta, Boronyák Rita filmesztéta, Szirony Szabos fesztivál szervező. Az animációs filmek előzsűriében Ivány Bitter Brigitta producer, Hirsch Tibor filmesztéta és Baumgartner Zsolt animációs rendező vettek részt. A kísérleti filmes előzsűri tagjai Dusz György producer és G. Horváth Mihály filmesztéta és Gyenge Zsolt filmesztéta voltak. A 44. Magyar Filmszemle nyitó gálájára február 3-án hétfőn este kerül sor, ahol Karácsony Gergely Budapest főpolgármestere köszönti a vendégeket. A jegyelővétel már el is indult, a filmszemle teljes programját és a FAZ MFF szemle.hu és a korvinmozi.hu honlapon és a fesztivál közösségi média felületein teszik közzé. Jegyvásárlás korvinmozi.hu programok 44. Magyar Filmszemle oldalom. Homás a Barcsai Jenő, Barcsai 125 jubileum év. Helyszín a Magyar Képzőművészeti Egyetem. A Magyar Képzőművészeti Egyetem 2025-ben nagyszabású programsorozattal emlékezik meg Barcsai Jenő születésének 125. évfordulójáról. A jubileumi eseménysorozat nyitó rendezvénye az Homás a Barcsai Jenő című kiállítás és díját adó, amelyre az egyetem Barcsairól elnevezett kiállító termében került sor. A kiállításon megtekinthető a Barcsai Jenő szobrász pályázatról beérkezett 26 szobrász 28 terve, illetve a megvalósuló nyertes pályamű Bárdi Dominik végzős hallgató Fénykapu című alkotása. A szobor különlegessége, hogy áttölt a fényt derengőn áteresztő nagyméretű alabástrom tömbből faragták ki. Bárdi Dominikon kívül díjat kap még Wessel Martin és Szárfenstein Ditta Margit és Tatár Kis Virág szobrász hallgató is. A Képzőművészeti Egyetem szobrász hallgatóinak Barcsai pályázatáról Polgár Botond egyetem egyetemi adjunktussal, a szobrász tanszék vezetőjével beszélgetek. Barcsai 125 évfordulós rendezvénysorozat a Képzőművészeti Egyetemen. Polgár Botonddal beszélgetek.
A mai napon Barcsai Jenő 125. születésnapján kezdetét vette Barcsai emlékévnek titulált megemlékezés sorozat, és ennek az első stációja az a néhány órával korábban a temetőben a Barcsai Jenő sírjánál történt koszorúzás volt. Most pedig éppen egy-két órányira vagyunk még a kiállítás megnyitótól. A kiállítás megnyitó pedig igen. Homás a Barcsai címmel meghirdettünk tavaly, minthogy idejében sikerült rákészülni erre az emlékévre. A szobrász hallgatók között meghirdettünk egy pályázatot, és erre ahhoz képest egy kis létszámú tanszék vagyunk, tehát oktatókkal együtt nagyjából 50 fő. Igen, látványos számban jelentkeztek a hallgatóink, 26 hallgató összesen, 28 pályamunkát nyújtott be. A felhívás gyakorlatilag annyiból állt, hogy Barcsai Jenő személyére, munkásságára, szellemiségére reflektáló dolgokat kellene kitalálni, teljesen kötetlen műfajban, technikával, és hát ennek köszönhetően a kiállítási anyag is mutatja, hogy meglehetősen színes anyagot sikerült összehozni.
Ez a hallgatók anyaga, milyen kapcsolatban tudnak lenni a hallgatók a mesterrel? Mert hát ugye őt elsősorban festményei alapján ismerhetjük, és a nagyon alapos és nagyon lelkismeretes és nagyon igényes elméleti munkái és tanulmányai nyomán.
Sok irányba szállazható szét a kérdés. Leginkább a saját emlékeimre támaszkodva azt tudom mondani, hogy a hallgatók véletlenül sokkal inkább a művészeti anatómiájáról ismerik Barcsai Jenőt. Tehát én magam is ide tartoztam annak idején, 20-valahány évvel ezelőtt, amikor felvételt nyertem, akkor a Barcsai művészeti anatómia volt a tulajdonképpeni tankönyv, annak a felépítménye struktúrája és logikája szerint tanultuk az anatómiát, illetve akkor szembesültem azzal, hogy róla termet neveztek el, tehát a személyi kultuszához akkor kezdtem el közeledni, és ez csak egy második vagy harmadik stáció volt, hogy a festői munkásságába is valamelyest bepillantást nyerhettem. Tehát véletlenül ugyanezt történik a mai hallgatókkal is, hogy formálisan vagy majdnem tananyag formájában találkoznak először például a Barcsai művészeti anatómiával.
Ez mennyire egyedi az ő anatómiája? Ugye annyi minden változott azóta. Most rápillanthatunk egy az internet jó voltából a világegyetem mindösszes információanyagára. Amíg akkor, amikor az ő anatómiája megszületett, akkor egy mesternek a saját tanulmányai voltak. Ugye az ő anatómiája mennyire most is ható, tehát nem múlt?
Valójában, hogyha mondjuk így a szavatosságát kezdjük el vizsgálni, akkor azt hiszem, hogy a legnagyobb hozzáadott értékét éppenséggel ez a sajátos egyediséget tudja nyújtani, illetve hogy mögüle nagyon penetráns módon kiérződik a művész, illetve az az elköteleződés, hogy nagyon magas a grafikai értéke ennek a rajzi anyagnak, és ezt manapság valóban könnyű összehasonlítani más anatómiákkal, de csupa olyan anatómiával vagyok kénytelen összehasonlítani, amik valóban digitálisan, tehát az internet világában áramlanak fel, és azok tárgyi információkat tartalmaznak az emberi testről, de megközelítőleg sem ezzel a grafikai vagy képi színvonallal vagy igényességgel. Ebben a tekintetben ebben még az alapfelkészültséggel érkező hallgatóink is nyilvánvalóan nagyon jól el tudják különíteni ezt a fajta művészi értéket vagy rajzi értéket, ami a Barcsay anatómiában közvetlenül tetten érhető, szemben azokkal a pusztán informatív jellegű, az emberi test működését szemléltető ábrákkal.
Most is időszerű és korszerű, és jövőben is az lesz.
Az a szép benne, hogy csupa olyan dolog hangzott el ma is a megemlékezésen, ami egyértelműen azt mutatja, hogy igen, ő nagyon markánsan a 20. század embere volt, a 20. század képzőművésze volt, és szerintem ugyanennyire a 21. századi is most fogalmazódott, vagy éppen lehet, hogy ebben a pillanatban fogalmazódik meg bennem egy olyan fajta konklúzió, ami arra mutat rá, hogy a felelősség voltaképpen rajtunk van, akik a következő generációt tanítjuk, bevezetjük, mert ha ráirányítjuk a figyelmüket egy ilyen jelentőségű és egyébként meg visszahúzódó, csendes, introvertált személyiségre, akkor rajtunk múlik az, hogy sikerül-e mondjuk a fókuszba állítani, mert rögtön kiderül, hogy igen, nagyon könnyű azonosulni vele, nagyon könnyű rátalálni arra a fajta különös, csendes, szelíd eszmeiségre és attitűdre, ami kiolvasható a munkásságából, mind az anatómiai munkásságából, mind a festői munkásságából. Szerencsére a kollégák váltvetve összeadták a kapacitásaikat az elméleti tanszékről, is kaptunk segítséget, támogatást, előadást tartottunk a hallgatóinknak, jelentős mennyiségű háttérinformációval segítettük őket, és mint ilyen viszonylag könnyedén belementek, mindenki megtalálta benne a saját bugyrát, vagy a maga kedvenceit, és viszonylag könnyen rá tudtak hangolódni. Tehát ennyiben nagyon könnyen korszerűsíthető Barcsay Jenőnek az eszmeisége és a képi világa, és nagyon könnyen fel tudják venni ezt a fonalat a mai 20 évesek.
Ezt most a kiállításról beszélt, valami most nyílik, de hát az, hogy Barcsay 125, az sokkal gazdagabb programsorozat.
Természetesen egy csomó másik programsorozattal, kiadvánnyal, életműkiállítással, tehát rengeteg eseménnyel készülünk még. Igazából ez csak egy ilyen kis nyitánya a dolognak. Valójában ez a kis szűk keresztmetszete annak, amit visszakanyarodva az ön korábbi kérdésére próbálja megvilágítani azt, hogy a mostani 20 éveseknek mit jelenthet egyáltalán, vagy mennyire tudnak kapcsolódni Barcsay Jenőnek a szellemiségéhez.
Ez ön számára mit jelent Barcsay Jenő művészete?
Sajnos én már az a generáció vagyok, akinél nem sokon múlott, de éppen nem ismerhettem Jenő bácsit. De a környezetem tele van, tehát többnyire a kollégáim között rengetegen vannak, akiknek nagyon sok személyes történetét, anekdotáját volt szerencsém hallani. Ilyenkor történik az, hogy az ember olyan fajta furcsa, ilyen áttételes közelségbe kerül egy személyiséggel, mintha maga is ismerte volna. Én is ilyen zsenge zöldfülőként 20-20 éves koromban a művészeti anatómiájáról ismertem, és az évek során később fedeztem fel magamnak ezt a különös szakállas bácsit, akinek a fényképét itt-ott első-másodéves hallgatókoromban sokszor láttam, és már az idősebb kollégáimtól annyiféle anekdotát, meg kedves történetet hallottam róla, hogy most így egészen közel el tudom képzelni magamnak.
Barcsaynak a művészete maga, tehát a festészete, az mit jelent az ön számára?
Azt hiszem, hogy még a mai napig bennem ez a különös feszültség megvan, azt, amit abból az érdekes ambivalenciából tudok, vagy vélek kiolvasni, ami a művészeti anatómia és a nagyon redukált festői világa között van. Ez számomra nagyon bizarr, hogy valaki hozzányúl, nyilván didaktikai megfontolásból is egy olyan fajta ismeretanyaghoz, amelyik alapvetően egy jóval konzervatívabb attitűdöt feltételez, és ezt úgymond teljes figyelemmel és alázattal és nagyon pontosan végigcsinálja, miközben a festészetében, illetve a kreatív útjain gyakorlatilag követi a századának a mindenféle innovációját, és eközött a kettő között ezt a nagyon különös kétpólusú ilyen, nem mondanám, hogy feszültséget, inkább egyensúlyt. Tehát egy nagyon különös egyensúlyt érzékelek, és ezek számomra nagyon szépen egészítik ki egymást. Tehát, hogy teljesen más megvilágításba helyezi a Barcsay művészeti anatómiáját a festői munkássága, mint hogyha csak az egyiket ismerném a kettőből.
Pedagógiai munkaként, ugye ő is tanártárs volt. Mit lehet átadni a hallgatóknak, a tehetséges hallgatóknak?
Nagyon nehéz kérdés. Eleve, ha mondjuk szeretnénk ahhoz a hagyatékhoz viszonyítani, ami itt nálunk még kitapintható, ami még fényképeken őrzött, és amire visszaemlékeznek a kollégák is, és kis ilyen, akár néhány évvel korábban itt lehettem volna, akár én is emlékezhetnék. Ez egy elképesztően másik világ volt, egy másik generáció, másfajta adatmozgás, másfajta figyelem, tehát hogy ez nagyon különös, óriásit változott azóta a világ. Egyáltalán a miben létét annak is, hogy hogy mondjuk a tehetséges hallgatókat miről ismerjük fel, és az, hogy elhangzott ez a kérdés volt nemrég, hogy mi a relevanciája annak, hogy mi a mai napig a felvételi vizsgánkon rajzi gyakorlatot, illetve mintázási gyakorlatot kérünk számon hallgatóktól. Erre is több rétű választ lehetne adni, de hogyha nagyon le akarnám egyszerűsíteni, akkor azt tudnám mondani, hogy még mindig ezt tudjuk a legegyszerűbben, és ha úgy tetszik, a legolcsóbban és a legkönnyebben, illetve a legnagyobb viszonyítási rendszerben elhelyezni, számon kérni, előirányozni a hallgatóinknak, és az, hogy valaki milyen rajzi képességekkel érkezik ide meg, ezt a legegyszerűbben egy ilyen feladattal tudjuk lepróbálni. Gyakorlatilag szinte minden kiderül egy néhány órás rajzból, amit a hallgató készít az előzmény felkészültségével kapcsolatban is, és valójában a hajlamaival kapcsolatban is. És mint ilyen, ez a pedagógiai módszer hiába változott meg drasztikusan a világ, még mindig meglehetősen közel van, és nagyon is jól működtethető. Tehát, hogy ezt a dolgot, ezt az elvet, ezeket a módszereket viszonylag könnyen tudjuk követni, és úgy, ahogy a művészeti anatómiát tankönyvként használjuk, ugyanazt a módszertant egy év csontannal és egy év izomtannal, és a hallgatókat végig rajzoltatva, gyakorlatilag szerintem viszonylag nagy átfedéssel tudjuk most is folytatni.
Nagyon megváltozott a világ olyan szempontból is, hogy a köztéri szobrok, tehát egyáltalán a térkezelése és a szobrásszal szembeni igény. És ugye most belépett a mesterséges intelligencia is, mint nem alkotótárs, de mindenféleképpen a háromdimenziós produkciókat lehet létrehozni számítógéppel. Ez mennyire hatott a szobrász művész mesterségére?
Attól tartok, hogyha erről véleményt kell mondanom, akkor egyrészt feltételes módba kell raknom az egészet, másrészt valószínűleg az igeidőt is átállítom a magam szája íze szerint. Nem tudom azt mondani, vagy azt képzelni egyáltalán róla, hogy mennyire hatott. Inkább azt gondolom, hogy mennyire fog hatni. Kétségtelenül érzékeljük azt, hogy itt most elkezdődött valami, ami könnyen lehet, hogy a szobrászatot is legalább egy hasonló paradigmaváltásra kényszeríti, mint amilyenre mondjuk annak idején a fotográfia kényszerítette a festészetet, de erről feltételezéseink vannak, illetve hát ilyen-olyan vízióink, és tulajdonképpen az, amit a mesterséges intelligencia ma a vizuális kultúránkkal csinál, azt elég nehéz optimista megközelítésben tálalni, tehát hogy egy kicsit ilyen elszabadult a Pandora szeláncéje hangulata van az egésznek. Kétségtelenül az, aki a gépnek olyan promptot tud adni, hogy az előfeltételez bizonyos ismereteket és tudáshalmazt is tudja, hogy mit akar, az eszközként tudja használni. Sokat mantrázzák ezt, hogy ezt eszközként. Egyelőre szerintem ezen jelentős mértékben el fog még a továbbiakban is hatalmasodni a végtelen szabadság okozta fantasztikus zűrzavar. És ez majd egy idő után arra fogja kényszeríteni magát az emberi társadalmat is, hogy valamerre ebből találjon kiutat, valamilyen struktúrával ezt az egészet próbálja megrendszerezni.
Kedves Botond, térjünk vissza ki a mostani kiállításra.
Igen, erről már könnyebb, mert előbbi az túlságosan távoli téma volt, ez meg egy szerencsére annyira közeli, hogy néhány méterre vagyunk tőle. Én azt hiszem, hogy nem túlzás azt mondani, hogy büszke vagyok a produktumra, mind a sokszínűségét tekintve, technikai értelemben és szellemi értelemben is, mind azt a lehetőséget, ahogy a hallgatók ezt a saját javukra tudták fordítani, és tulajdonképpen a szobrászaknak a most működő repertoárjának majdnem a teljes lefedettsége itt megfigyelhető, tehát hogy a kicsit közhelyszerűbb vagy gyakrabban látott üzveöntött portréktól, konzervatívabb hangvételű büsztöktől kezdve, a bronzöntvényig, alumínium öntvényig, fából konstruált, vasból hegesztett dolgokig, egészen 3D-s printeket és videomunkát is tudunk látni, tehát hogy nagyon széles a repertoár, amit fel tudunk itt vonultatni. Most, hogy így egy kicsit így végig sétálunk rajta, demonstratívan is rátekinthetünk, hogy a teljes eszközpalettánkat, illetve anyaghasználati repertoárunkat megmutatja a kiállítást, tehát láthatunk itt kőből készült kis plasztikát, láthatunk gipszbe öntött, kicsit konzervatívabb hangvételű portrét Barcsai Jenőről, a forma világára utaló kisméretű viasz figurát, viasz kompozíciót, amelyiknek már egészen sajátos vízióban szentendrei város térkép van összemontázsolva a Barcsai Jenő képi motivikájával. A legtöbben tulajdonképpen ezt tartották könnyen megragadható dolognak, ezeket a kapuíveket, ablakíveket, tehát hogy itt nagyon egyértelmű, hogy egy bizonyos geometrikus képlet az, amelyikbe sokan bele tudtak kapaszkodni, és ez a legváltozatosabb anyagokban, tehát ott például színes plexit láthatunk, itt döngölt földet láthatunk, ott gipszöntvények van,